Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Továbbra is tendencia a magyar orvosok tömeges külföldre áramlása. Mennyivel lesz idén drágább a fagyi? Hogyan alakul ebben az évben a fuvarozói ágazat helyzete Magyarországon? A következő fél órában ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor. Jó napot kívánok! Ez itt a Reggeli Monitor Extra, a Reggeli Monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Tartsanak velünk!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Külföldi munkavállalásra 800 Magyarországon tanuló orvos adott be kérelmet tavaly. Ebből a 800 főből maximum 100-120 magyar anyanyelvű orvosról lehet szó, a többiek leginkább Németországból vagy Ausztriából érkeztek hazánkba tanulmányaik idejére. Ez azt is alátámasztja, hogy jó a magyar orvosképzés, pláne az idegen nyelvű szakokon, nyilatkozta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Dr. Velkei György János hozzátette, az ápolóhiány sokkal nagyobb problémát jelent, mint az orvoshiány. Nem nyújtanak utánpótlást a külföldről érkezők sem, bár korábban a magyar lakta vidékekről sokan vállaltak ápolói munkát hazánkban. A Magyar Kórház Szövetség elnökével, dr. Velkei György Jánossal Némedi Kincső beszélgetett.
Egy adat szerint 800 magyar orvos néz külföldi munka után, de ha minden igaz, akkor ez egy téves szám. Mi pontosan az igazság? Egyáltalán kacsingatnak-e az orvosok külföld felé?
Arról van szó, hogy a Kórházszövetség konferenciáján volt egy előadás, ahol az előadó az Országos Kórház Főigazgatóságnak a illetékes vezetője valóban elmondta azt, hogy hány kérelmet adnak be külföldi munkavállalásra a kollégák, és azt is jelezte, hogy ez a szám ez ugyanolyan, mint az elmúlt években, tehát semmi nem változott. Tudnélik, valóban erről van szó, hogy 800 körül ilyen adnak be munkavállalási kérelmet, de ezeknek a legnagyobb része olyan Magyarországon tanuló külföldi diák, aki utána hazamegy és ott szeretne dolgozni, és minden évben így is volt. Tehát valójában külföldön dolgozó magyaroknak a száma ennél sokkal kevesebb, egyébként évente olyan 150-200 eset kolléga szokott lenni az elmúlt években. Ez a trend most már az elmúlt 5-6 évben változatlan, az előtt ennél jóval többen, évente akár olyan 2000-es évek elején 500-nál is többen mentek külföldre tartósan, de hangsúlyozom, hogy most ez a szám változatlan minden adat szerint, és ez a 800-as szám, ez a szokásos szám, egyébként egy kicsit több külföldi tanul most Magyarországon, mint korábban, tehát nagyobb a száma az érdeklődés a magyar orvosképzés iránt, és tulajdonképpen ezzel együtt is változatlan ez a szám, tehát semmiképpen sem mondható, hogy romlottak az adatok. Lehet látni azt, hogy azért valamennyire vannak külföld után érdeklődő magyar kollégák, de mondhatom azt is, hogy vissza is jöttek az elmúlt években nem kevesen, és a magánszektorból is az állami rendszerbe jó páran visszajöttek dolgozni, legalább részállásba, tehát azt lehet mondani, hogy ez a migrációs krízis, ami az orvostársadalomban ezelőtt egy olyan bő 10 évvel volt, az tulajdonképpen egyensúlyba került, és most már a fiatal orvosok száma is jelentősen nő a magyar kórházakban. A rezidens kereteket is jó részt elfoglalják a kollégák, tehát a meghirdetett rezidens állások legnagyobb része szépen betelik, ez is jelzi, hogy itthon maradnak az orvosok.
Ez azt is jelenti, hogy akkor valamivel jobb. Most jelenleg az itthoni egészségügyi tanulmányok elvégzése több lehetőség van, vagy erre még nem lehet következtetni ezért?
Azt tudom mondani, úgy értettem, és azt mondom, hogy most az elmúlt években nőtt a magyar orvos egyetemek iránti igény. Tehát magyar diák külföldön nem tudjuk, mennyi tanulhat orvosnak, valószínűleg elég kevés, mert azok az egyetemi helyek, azok jó részt fizetősek, és jó a magyar orvosképzés, tehát kevés magyar diák megy külföldre, nyilván néhányan vannak, de erről nincs kimutatásunk. Azt viszont tudjuk, hogy Magyarországon a 4 orvos egyetemen, Budapesten, a Semmelweis Egyetemen, a Debreceni, a Pécsi és a Szegedi Egyetemen nagyon nagy az érdeklődés, érdeklődés a idegen nyelvű oktatások iránt, angolul és németül is jelentős számban képezünk általános orvosokat és más szakembereket is, és összességében ezek a keretszámok nőttek, többen érdeklődnek, többen jelentkeznek. Ez egyébként az egyetemeknek jelentős bevételt is jelent, mert ezek fizetős képzések természetesen.
Állítólag németországi, ausztriai és angliai hatósági bizonyítványt kérnek leginkább a magyar orvosok. Ez mennyire állja meg a helyét?
Hangsúlyozom, hogy itt a külföldre távozó orvosok, azok jó részt itt tanuló külföldi orvosok, tehát kevés közülük a magyar, és ebből adódóan az, hogy ők hova kérik a igazolást, ez attól is függ, hogy ők honnan valók. Valóban Németországból, Ausztriából elég sokan tanulnak Magyarországon, hiszen német nyelvű képzés is van az angol mellett. Egyébként valóban így van, hogy amikor a migrációs trendek erősebbek voltak, akkor az északi államok mellett elsősorban az említett országokban volt nagy a magyar orvosoknak a munkavállalási kedve. Feltételezhető, hogy most is azok a jóval kevesebb számú számban levő orvosok, akik külföldön dolgoznak, azok ezekbe az országokba mehetnek.
Azt azért nagyon sokszor és egyre több helyen hallani, hogy kevés az ápoló Magyarországon. Valóban kevés-e, vagy a külföldről érkező orvosok betöltik-e ezeket a pozíciókat, mennyire segíti ki Magyarországot?
Igen, az ápoló utánpótlás sajnos nem elegendő, és az ápolói kar sajnos idős. Kevés a fiatal ápoló, és a végzett ápolóknak is egy része nem a szakmában helyezkedik el. Nagyon fontos az ápolói életpálya javítása és a béremelése miatt. Most már kevesebb olyan ápolót látunk, akik külföldről Magyarországra jönnek és itt vállalnak munkát. Korábban a magyar lakta vidékekről nem kevesen jöttek így dolgozni Magyarországra. Most a hazai utánpótlást kell növelnünk ahhoz, hogy elegendő számú ápolónk legyen. Mondható, hogy az ápoló hiány a magyar egészségügynek pillanatnyilag sokkal súlyosabb baja, mint az orvos hiány. Az orvosoknál inkább a speciális szakemberek és a hátrányosabb helyzetű kórházakban, területeken dolgozó orvosok hiánya, illetve az alapellátásban az előregedett orvosi kar az, amiből a leginkább hiány van, de ez is relatív hiány, mert összességében az orvosok létszáma nem mondható kevésnek, vagy azt mondhatom, hogy semmiképpen sem kritikusan, vagy nagyon kevés.
Dr. Velkei György Jánost, a Magyar Kórház Szövetség elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jelentős áremelkedés várható a fagylalt árában. A helyenként 15%-os drágulás hátterében az emelkedő energiaárak, valamint a megugró alapanyag költségek állnak, mondta el a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A fagylalt ára térségtől eltérően változhat, de átlagosan 450 forintba fog kerülni egy 5 dekagrammos gombóc. Erdélyi Balást Berla Attila kérdezte.
Tavalyhoz képest milyen árváltozásokra lehet számítani idén a cukrászati termékeknél?
Hát azt gondolom, amit most mindenkit érdekel, elsődlegesen a fagylalt ára. Ugye már több nyilatkozatban elmondtam, hogy körülbelül 10-15% a jelenleg az áremelés, amit így átlagosan a cukrászákban tapasztalható a fagylalt áránál. Ez látva az egy év alatti élelmiszer áremelkedéseket és az energia áremelkedéseket, akkor azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem drasztikus, hanem egy ilyen szükséges árkorrekció.
Gyakorlatilag csak az inflációra lehet visszavezetni, vagy vannak másokai is?
Hát igen, tehát talán az alapanyagár már tavalyi év folyamán is már elég sokat emelkedett, úgyhogy már a tavalyi évben is ugye már muszáj volt egy nagyobbat emelni, akkor többnyire csak az alapanyagárról szólt. Az idei év az nyilván még továbbra is azért az alapanyagár emelkedésről, bár hál' Istennek azért egyes termékeknél néha még csökkenést is tapasztalunk, de az energia áraz sajnos az úgy elszállt, hogy vannak kollégák, akiknek tavaly felmondták a szerződését, új szerződést kellett kötniük, és hát sok esetben ötszörös, néha tízszeres áron kapják például az elektromos áramot.
Tehát említette, hogy a fagylalt készítés egy rendkívül energiaintenzív tevékenység. A fagylalt értékesítéssel ki tudják termelni az energiaárak költségeit?
Most próbálják a kollégák nagyjából eltalálni azt a határvonalat, amikor még a vendégek hajlandóak megvenni a fagylaltot, és bejönnek és szívesen fagylaltoznak. Minden nyilván nem lehet ráterhelni a vendégekre, de muszáj nyereséget generálni, mert sajnos nem csak az energiaárak, nyilván az összes költség és ráfordítás az emelkedett. És érdekes módon egyre többen panaszkodnak, hogy a téli szezon azonban csak sütemény értékesítésből nem nagyon tudják fenntartani a vállalkozást. Tehát ott, amit a fagylalttal meg tudnak termelni, és tartalékokat tudnak képezni mondjuk a nyár alatt, annak egy nagy részét vissza kell forgatniuk a tél alatt az üzletükbe.
Vannak esetleg arról információi, hogy a megnövekedett költségek véget bezártak esetleg cukrászdák?
Sajnos zárnak folyamatosan. A nagyon nagy tömeges bezárás, amitől egyébként mi is nagyon tartottunk, az eddig nem következett be. Reméljük, hogy ezt el sem fog, de igazából a következő tél lesz szerintem a nagy vízválasztó ebben, hiszen most már vannak, akik évek óta a tél alatt csak annyit tesznek, hogy több millió forintot visszaforgatnak, vagy akár több 10 millió forintot visszaforgatnak az üzletbe. Ez nyilván nem elvárható, hogy minden évben gyakorlatilag veszteséget termeljenek a téli időszakban, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy a következő télen mennyien fogják választani esetleg a végleges bezárást, vagy esetleg időszakos bezárásokat, olyan módon, hogy mondjuk tavasztól őszig nyitva van, amikor sütemény is meg fagylalt is megy, és a téli időszakban meg esetleg bezárnak.
Visszatérve a fagylaltra, fagylalt áremelkedésével kevesebb vásárló fog idén nyáron fagyit vásárolni, nyilván még csak most köszöntött be a jobb idő, nem annyira lehet látni a tendenciát, viszont lehet-e a jelenlegi helyzetből a jövőbe konzekvenciát levonni?
Hát igen, eddig sajnos a tavasz az nem volt túl kegyes hozzánk. Nagyon nagy klasszikus fagylalt szezon, tavaszi szezon, ami a legjelentősebb forgalma a legtöbb cukrászdánál, ez még nem köszöntött be ránk sajnos. De reméljük, hogy azért ez a 450-500 forint közötti fagylaltár az még egy olyan elfogadható ára, amiért még bejönnek a vendégek. Tavaly is volt azért nagyon sok helyen 450 forint, lehet, hogy idén is, ugye azért több helyen a 450 és 500 forint közötti áron is fogják kínálni a fagylaltot. Azt gondolom, hogy erre még azért bejönnek a vendégek, illetve ha megnézzük bárhol, akkor egy közértben egy pálcikás jégkrém, mint ami 900 forint, ami valamivel több, mint másfél gombócot, és 500 forint fölötti gombóc ára jön neki egyébként, hogy valaki visszaszámolja a súlyát, hát az is kimondottan drága, ehhez képest azt gondolom, hogy egy jó minőségű kétműves fagylalt egy megbízható cukrászdában az sokkal nagyobb beltartalmi értéket hordoz.
Említette egy az árakat, erre lennék kíváncsi, hogy mekkora árkülönbségek lehetnek a cukrászdák között?
Cukrászdák között valószínűleg az elhelyezkedés miatt is, a vevőkör miatt is, jó esetben esetleg a minőségi alapanyagok és a kínált termék között is megjelentkezhet nyilván az árban is a különbség. Nagyon sokat fog ez tényleg befolyásolni ki, az, aki még szerencsés esetleg és a tavalyi áron kapja még, vagy a tavaly előtti szerződés alapján kapja az energiát. Nyilván ő nincs arra annyira rászorítva, hogy nagyobbat emeljen, és hát frekventáltabb régiókban, mint a Balaton környékén, ott biztos nagyjából ott lehet a legdrágább, vagy lesz idén is a legdrágább a fagylalt, nyilván nekik pedig sokkal rövidebb a szezon, ezt is be kell tudni emögé az ár mögé.
Arra lennék kíváncsi, hogy mennyivel nehezebb ez a jelenlegi helyzet a fagylaltozóknak, mint a cukrászdáknak, akik egyébként ugye a fagylalt mellett még a süteméből is ki tudják esetleg termelni az energiaköltségeket.
Én most azt gondolom, hogy egy picit talán a fagylaltozóknak, aki csak fagylaltot árul, annak egy picit könnyebb a helyzete. Pont azért, hogy a sütemény készítés és az értékesítése valahogy nagyon kevés helyen, vagy hát azt mondom, hogy sok helyen nem tud rentábilis lenni. Nagyon sok az élő munkaigénye egy süteménynek, nyilván energiafelhasználása is, és valahogy a vendégek még mindig nem szeretnek annyit fizetni a süteményért, amennyit esetleg kellene. De azt gondolom, hogy 1000 forint alatt nem nagyon éri meg egy cukrászdának egy minőségi süteményt értékesíteni, előállítani. A 6-7-800 forintos szeletárba egyszerűen nem lehet fenntartani a vállalkozást, és ez most egy normál, egy dobos tortára értendően is tudom mondani. Nyilván egy kis francia desszert, amiben még több és még drágább alapanyagok vannak, és még több munkát igényel, e fölött is kellene, hogy értékesítsék.
Erdélyi Balázst, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Zsugorodó piacra számítanak idén a tavalyi pörgés után a Supernova Intertrans Kft. Vezetői. A megnövekedett költségeket 2022-ben teljes egészében elfogadta a piac, és sikerült beépíteni az árakba, idén viszont már a megrendelők nem hajlandóak megfizetni, ezért kénytelenek lesznek belemenni az árversenybe. Veres Balázst, a Supernova Intertrans Kft. Ügyvezető igazgatóját és Csikós Gergelyt, a cég gazdasági igazgatóját, Ércfalvi András kérdezte.
Mik a kilátások? A Supernova vezetői foteljeiből, székeiből ez hogy látszik most?
Hát most nem megnyugtató és nem kényelmesen ülünk ebben a fotelben. Kezdeni inkább ott, hogy a tavaly évben azért egy nagyon komoly felfutás volt. A COVID után azt láttuk, hogy a gyártók az alkatrész hiány miatt nagyon komoly termelésre rákapcsoltak. Ha nem is tudták a termékeket eladni, nem is volt olyan vevőjük rá, de már a hiány miatt inkább ne legyen hiány, inkább legyen raktáron, ezért nagyon felfokozott termelési folyamatokat láttunk, és nagyon-nagyon igény volt a kapacitásra. Utána már az energia árak miatt is megint csak előre hozták a termelést, és abszolút Németországban egy általános vélemény volt, november közepéig termeljünk.
Tehát nyomjuk ki, ugye kapunk kívülre. Igen.
Ha tudjuk, el tudjuk adni, vagy hozzuk be kapunk belülre az alkatrész, amiatt ne álljon a gyártósor, és abszolút ez a folyamatot éreztük. Ez egy kiugró év volt tulajdonképpen, a kapacitás kínálat eléggé szűkös volt, ezért így is nehezebben értünk, meg november közepén ez a lassulás elkezdődött. Decemberben még volt egy felfutás, de januárban azt látjuk, hogy folyamatosan lassul a piac, egyre kevesebb a fuvar megbízás, ezáltal a fuvar kapacitás is egyre magasabb. Másrészt pedig továbbében azért a komoly energia áremeléseket, egyéb költségemelkedéseket sikerült átárazni, sikerült ezt továbbítani, és a vevők ezt el is fogadták, akceptálták. Az idejében már abszolút nem. De csak megnézzük az eurozóna adatait, 10-15%-os inflációs mértékről van szó, nem is nagyon kéne indokolni a vevőink felé, hogy akkor miért szeretnénk emelni, miközben azért a saját szektoron belüli eszközparknak az ára 25-30%-kal lett magasabb 18-19-hez képest, és inkább az egyszámjegyű növekedés, árnövekedést tudják csak elfogadni. Szóval úgy néz ki, hogy az átárazás az abszolút nem sikerül az időben megvalósítani, és ezt a fajta inflációs hatást ezt a cégeknek saját maguknak el kell szenvedni, illetve hát optimalizálni kell még tovább.
És hát közben a munkaerő is nyilván támaszt bérigényeket, és ott sem feltétlenül egy számjegyű az igény különböző szektorban, általában nem. Csikós Gergely eddig ugye a teljes szektorról beszélt, most egy picit visszafordítanám, akár a Supernovára is, hogy mennyire láttok előre, vagy mennyire látnak előre. Az időablak itt is zsugorodik ki, már ami a megrendeléseket illeti, mert más szektorokban erre nagyon gyakran panaszkodnak, vagy nem is panaszkodnak, de gyakran tényként rögzítik, hogy ez az időablak szinte mindenhol zsugorodik.
Igen, látjuk mi is a nagy gyártónknak az előretermelését, csak az fontos, hogy ők azt tervezik, és ami a tény lesz belőle, az megint egy másik szám. Mi azt látjuk, az első szeptemberig nem lesznek nagy gyártási számok sehol se. Mi főleg egyébként az automotív iparban és a szórakoztató elektronikában vagyunk jobban érdekeltek. Hát a szórakoztató úgy érzem, hogy az teljesen elvérzett, ugye a Covid idő alatt mindenki bevásárolt, mindenki felújított.
Tehát most nem a legnagyobb gondunk az, hogy nem az, hogy
meg egy újabb tévét, igen, vegyünk, vagy már ezek a tévék is annyira fejlettek, hogy nem tudom, milyen újat lehet még kitalálni, de biztos, hogy lesz még. Az autóipar most még azt látjuk, hogy pörög, mert az autó
személyautó nagyon jól sikerült,
személyautóban azt is látjuk viszont érdekel, hogy megjelentek már a kereskedésekben, hogy már azon átvehető kocsik. Tehát ez valószínűleg az évet még ki fogja pörgetni, de ugye építőiparban Magyarországon ugye megállt, így az importoknak a száma is visszaesett, hogyha visszaesett, akkor magába húzza ugye a fuvardiaknak is a csökkenését. Tehát a nyár végéig mi semmiféleképpen nem képzelünk el, hogy itt hatalmas fuvardarab számok fognak megjelenni a piacon. Ugye a belföld a sajnos az a, szinte az a nullával egyenlő, talán ott a belföldi kiszállításnál ez a parádés időszak a üdítőitaloknak a kiszolgálásába fogja kicsit jobban megindítani. Ugye fontos, hogy mi is próbáltuk a flottánkat azért szétosztani. Vannak ugye ponyvások is, vannak annak, akik nemzetközi forgalomban járnak, vannak belföldön, akik csak belföldnek, vannak konténerszállítók is, és vannak hűtőszerelvények is. Jobban megosztani a flottát, hogy minden a szállítás több részén is legyünk érdekeltek.
És ugye arról beszéltünk, a német piac hangsúlyos, a német partner hangsúlyos, tehát a német piac lassú, vagy a német gazdaság lassú.
És a német gazdaság, igen, az autóipar az irányítja, tehát az befolyásolja, hogy azt hogy tudják fenntartani.
Akkor min kell gondolkozni? Új fuvar kell, ugye? Tehát új táncoz, új mennyasszony, nem tudom, hogy van ez a mondás, igen. Szóval ilyenkor a cég vezetés az miben gondolkozik?
Fontos azért, hogy a megbízói partnerkörünknek, hogy egy jó szolgáltatás, egy megbízható forrósok vagyunk a piacon, és azért a jelenlegi fuvar portfólióban jönnek új feladatok. Az autóiparban is jönnek autógyárakat, költöztetünk egyik országból a másikba, ott is valószínű költségcsökkentés szempontjából elköltöztettek. Tehát a jelenlegi megbízóink körének vannak másfajta fuvar feladata is, amik mi eddig nem voltunk jelen, és kíváncsiak is.
Tehát nyilván a meglevőket meg kell tartani, azt ez megtartani. A legfontosabb.
Nekik is vannak új for feladatok, és a másik pedig az, hogy tavaly elkezdtük az új megbízói körünknek a CSS munkásságát, és oda is jönnek be új for feladatok. Nálunk a gépvezetők ugye a tavaly évben és a korábbi években oda-vissza ez a bilatáris forrózást végeztünk, most azért jobban kint tartjuk, tehát 2-3 munkát meccselünk kint az Európai Unióba is, tehát kint uniózunk.
Tehát akkor ott mozog az autó, ugye? Ott mozog a kamion, a telgépkocsi, és utána
jövünk hazai.
Ez megint visszavezet a munkaerő kérdéséhez, ugye? Hogy a munkaerőnek ezt a fajta munkakört kell vonzóvá, szexi, hogy ezt a kifejezést használták tenni.
Egy két hetente érténnek az átlagosan a gépművezetőink. Ezt azért ezt igyekszük betartani, hiszen nagyon fontos, amikor a felvétel történik, mit mondunk, mit ígérünk, ezt, hogy hogyan teljesítjük. Azért pont, hogy már beszéltünk, a húsvét az egy érzékeny időszak, minden gépművezetőnk szeretne otthon lenni, és akkor egy mérföldkör, hogy akkor hogyan tudunk teljesíteni. Az újabb típusú fuvar feladatoknál is abszolút ezt az alap szemetet próbáljuk figyelembe venni.
Ezért mondtátok azt, hogy hazahoztuk a gépkocsi vezetőket?
Igen, hazahoztuk. Igen.
Tehát, hogy ne dekkoljon ott, bocsánat a kifejezésért, 3-4 napot valahol, ezért igen. Akkor a cég hazahozza, és aztán majd nyilván viszi vissza, amikor újra...
El így van, ez az kis buszokkal így van. Hazahoztuk, igen, kollégáinkat, hogy ne legyenek ott, most Németországban, vagy a Csehországban, környező országokban begyűjtöttük őket, és hazahoztuk, és akkor kedd reggelre pedig visszajutattuk őket.
Még ma válaszolom a kérdésre, tulajdonképpen a diversifikáció, aminek most koncentrálunk. A saját eszközparkon eddig kiemelten beszéltünk, de szeretnénk a szállítmányozást, azaz, amit az idegen fuvar eszközzel végzett szolgáltatás, azt az üzleti részünket is növelni, és jelentős növekedést értünk el 20-21-22-re, még tovább 50%-os növekedést tervezünk 23-ra. Tulajdonképpen a tendereken, ha azt látjuk, hogy nem sikerül az átárazást megvalósítani, akkor mi is árérzékenyek leszünk, és az árversenybe bele kell, hogy szálljunk, viszont akkor volument kívánunk szerezni, és akkor ezt a volument pedig nem csak saját eszközparkkal, hanem a külső vállalkozó bevonásával is igyekszünk elvégezni. Jó látni az, hogy az vállalkozóink jelentős mértékben jelentkeznek hoznánk, és miért az a kettő között a különbség van a szájpányozó, akinek dolgoznak, nem nincs saját forrásköze. Ugye mi inkább a saját nyelvükön tudunk beszélni, tudunk támogatást nyújtani akár egy műszaki kérdésekben, az eszközparkkal kapcsolatos tapasztalatok megosztása, vagy akár pénzügyi kérdésekben is számtalan szó segítségünkre vagyunk, hiszen itt a beszerzés egy külföldi, vagy a szolgáltatás során a beszerzés az üzemanyag és amik egy útdíj, amely közel 50%-át kiteszi a költségeknek, az külföldön történik, és például van ilyen fogalom is, hogy külföldi áfa visszaigénylés és jövedéki adó visszaigénylés. És szintén egy speciális pénzügyi folyamat, amiben az vállalkozóinkat tudjuk támogatni. Igazából ez a fajta megközelítés, amit egy fuvarozó, ha felkészült és stabil lábakon áll, akkor át tudja vészelni.
Az elmúlt percekben Veres Balást, a Supernova Intertrans Kft. Ügyvezető igazgatóját és Csikós Gergelyt, a cég gazdasági igazgatóját hallották. Ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönjük a megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Molnár Gábor. Hamarosan a legfrissebb híreinket hallhatják. A viszont hallásra.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.